Köszönöm szépen. Egy történettel szeretném kezdeni. Egy barátomról van szó, aki két emelettel alattunk lakik. A nyáron úgy döntött, hogy le fogja futni a maratont, illetve ezt egy évvel korábban döntött el, erre egy hosszú felkészülés szükséges. Ő egy elég komoly sportember, például egy nap alatt körbe tudja biciklizni a Balatont, és sok egyéb olyan dolgot meg tud tenni a fizikai erejéből, amit én mondjuk nem, meg szerintem legtöbbünk nem. És eldöntötte, hogy le fogja futni a maratont. Ez ugye kicsit több, mint 42 kilométer, és hallotta olyan emberektől, akik már ezt lefutották, hogy nem kell azért olyan komolyan venni a felkészülést, elég, hogyha 15-20 kilométereket fut, egyszer lefut egy 28-30-at, és utána majd a maratonnál élesbe kipróbálja, mennyi az a nagy táv. És így is tett. A Margit-szigeten sokáig futott két köröket, az olyan 9 kilométer, és az utolsó pár hónapban volt egy-két ilyen 15-20 kilométer, talán egyszer 27 is, de alapvetően a nagyja még ott következett. És amikor eljött a nap, amikor le kellett futni ezt a maratont, akkor mondta, hogy előtte rengeteg szénhidráttal teli ételt evett, hogy a testében ezek az erőt adó mindenféle enzimek fel legyenek dúzodva, és mondta, hogy elkezdte a futást, és a 30 kilométerig minden rendben volt. Azt mondta, hogy azt gondolja, hogy aki le tud futni 15 kilométert, az le tud futni 20-at is, csak fejben kell kicsit tovább menni, aztán 25-öt is le lehet futni, csak fejben kell az embernek erősnek lennie, hogy ne adja fel. Viszont amikor eljött a 30 kilométer, akkor azt mondta, hogy minden szénhidrát kiürült a szervezetéből, teljesen elgyengült. Azt mondta, hogy addigra már annyira fel volt zaklatva a gyomra is, hogy semmit nem tudott lenyelni, csokit sem, szőlőcukrot sem, semmit. És mondta, hogy 30 kilométer fölött minden kilométer dupla annyira nehéz volt, mint a korábbi. És mondta, hogy nagyon-nagyon megszenvedett. Egy jó barátja, aki már ezt többször lefutotta, a végén odaszegődött mellé és vele futott. Ez egy olyan verseny volt, hogy 7-szer kellett egy 6 kilométeres kört lefutni, és az utolsó 2 kilométeren ott futott mellette ez a barátja. De a végén már mondta neki, hogy nyugodtan fussál, de ne beszélj hozzá, mert idegesít, hogy nem értem, és nem tudom felfogni, amit mondasz, mert annyira arra kellett koncentrálni, hogy egyik lépést a másik után tudja tenni, és ne essen hasra. És mondta, hogy a legvégén a célegyenesben, körülbelül 250 méterrel a vége alatt még egy izomgörcsöt is kapott a combi, és úgy kellett bevonszolni a magát. És ezt csak azért akartam elmondani, hogy sokszor mi sem tudjuk, hogy mi áll előttünk. Nem tudjuk, hogy amit elkezdünk, rálépünk egy útra, hogy mi lesz annak a közepén, mi lesz annak a háromnegyedénél. És nekem nagyon jó példa, kitartás van ez a barátom, hogy akármennyire is nagy küzdelmei voltak, akármennyire is úgy érezte, hogy lehetetlen az, amit végig kell csinálnia, azért, mert eldöntötte, és azért, mert ki akarta próbálni, és be akarta bizonyítani magának, hogy erre képes, azért tovább tudta vinni. A hitéletünkben is lehetnek ilyen pontok, meg az életünk más területén is, amikor tovább kell lépni, akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha ha kemény küzdelmek vannak. És ebben szeretnélek bátorítani benneteket, mielőtt kinyitjuk az igét, hogy merjetek tovább lépni, akkor is, hogyha nehéz. És lehet, hogy a mai igehirdetésben is valamit Isten szólni fog, hogy lépni kell valamerre, és akkor is, hogyha nehéz, de akkor is, hogyha örömteli, akkor is merjünk Istenhez közeledni. És legyünk kitartóak, és legyünk ragaszkodóak az Istenhez. A Péter második leveléből szeretnék felolvasni egy igeverset. Péter második levelének az 5. részétől, 5. versétől a 10. verséig. Így hangzik ez a rész Péter második leveléből. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet. És aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett, a megütközés kövé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Amikor erről az igeversről elkezdtem gondolkodni, eszembe jutott egy történet az életemből. Nem volt mindig egyenes az életem. Volt egy olyan életszakaszom tinédzserként, amikor hosszú évekig próbáltam Istent keresni, de nem igazán találtam. És sokszor elmentem gyülekezetbe, sok különböző gyülekezetbe megfordultam, hogy vissza tudjak találni ahhoz az Istenhez, akit gyerekként ismertem, gyerekként imádkoztam hozzá, de valahogy nem ment. És nem tudtam, hogy mi a probléma. Hiába imádkoztam el a megtérő imáját minden harmadik hónapban, nem lett változás az életemben. Pedig azt hittem, hogy azt mondták, hogy ez elég, de valahogy mégsem volt fordulópont, mégsem ment végbe egy változás a szívemben. És volt egy olyan szituáció, amikor találkoztam egy újabb gyülekezettel, ahol újra találtam olyan embereket, akiknek példaértékű volt az élete, és azt gondoltam, hogy na még egyszer, utoljára, adok egy esélyt az Istennek, hogy hát ha tud változást hozni az életemben. És akkor történt egy nagy változás az életemben, és megtértem, és Isten átformálta az életemet. De azt szeretném mondani, hogy ott én nagyon rosszul álltam az Istenhez. Mert én nem állhatok úgy az Istenhez, hogy na, adok neked még egy utolsó esélyt. Remélem, hogy ő sem az utolsó esélyt adta már éppen akkor nekem, de ő az, aki ad nekünk esélyeket, és ő az, aki újra és újra szólongat bennünket. És sokszor lehetnek olyan helyzetek az életünkben, a hitünkben, hogy Istenről valamilyen torz gondolkodásunk van, valamilyen részét Istennek máshogy látjuk, mint ahogy ő valóságban van. Én ott azt gondoltam, hogy nekem kell az Istenhez kapálóznom, és nekem kell újra és újra próbálkoznom, hogy hát, ha meg tudom őt találni. És ma már úgy látom inkább, hogy ő keresett meg minden évszakban, és úgy próbált meg újra és újra hozzám kerülni. És teljesen más a történet akkor, hogyha azt mondom, hogy Isten olyan kegyelmes volt, és adott nekem még egy esélyt, hogy hát, ha most már nem csak a számmal akarok megváltozni, hanem a szívemmel is, és a jellememmel is, és akarom letenni azokat a bűnöket, és azokat a gonoszságokat, amik bennem voltak. És ez volt a fordulópont, amikor el tudtam határolódni azoktól a szokásoktól, attól a társaságtól, akik akkoriban meghatároztak az életemet. Azt gondolom, hogy vannak mindannyiunknak olyan időszakok, amikor Istenről tévesen gondolkozunk, amikor azt gondoljuk, hogy Isten valamit rosszul tesz, vagy nem értjük azt, hogy Isten miért tette ezt éppen. És ilyenkor sokszor csalódhatunk az Istenben. Azt gondoljuk, hogy az Istenben csalódtunk, pedig az Istenben, hogyha valóságosan megismerjük őt, akkor nem fogunk csalódni soha. Napokban hallottam egy történetet, hogy egy lelkipásztornak készült diák egy másik országban a teológia egyik évében annyira megrendült a hitében, hogy odament az igazgatóhoz, és azt mondta, hogy ő továbbá nem tud már hinni, nem tud az Istennel kapcsolatban lenni, úgyhogy ő abba hagyja az iskolát, és abba hagyja a hitét, és elmegy teljesen más irányba. És megkérdezte tőle az a lelkipásztor, aki az iskola igazgatója volt, hogy milyen az az Isten, akiben te hiszel, és hogy beszélj arról, hogy ki a te Istened. És amikor elmondta, hogy milyen az ő Istene, akkor azt mondta az igazgató, hogy ebbe az Istenben én se hiszek, sőt, ebbe az Istenben ne is higgy, mert az nem az Isten, ez nem az élő Isten. Az élő Isten nem ilyen, mint amilyennek te megismerted. Valószínűleg valami helyzetekben félrecsúszott a hited, félrecsúszott az Istennel való kapcsolatod, és olyan téves dolgokat gondolsz az Istenről, illetve olyan hibákat rósz fel az Istennek, amiket nem ő követett el, és amik nem az ő hibái és vétkei. És azért is szeretnék ma erről beszélni egy kicsit, hogy helyesen lássuk az Istent, hogy lássuk azt, hogy mikor akar nekünk ő segíteni azzal, hogy esetleg rámutat egy hibánkra, illetve milyen helyzetek lehetnek, amikor azt gondoljuk, hogy Isten másfelé terelne, de Isten valahogy félreértettük ebben a szituációban. Először is nagyon fontos, hogy hogyan állunk hozzá az Istenhez, hogy milyen a hozzáállásunk, hogy alapvetően mit feltételezünk az Istenről, hogy meglátjuk-e azt, hogy alapvetően az Isten milyen személyiség, és ezt nyilvánvalóan az igének a tanulmányozásából láthatjuk meg, azt, hogy Isten úgy mutatja be magát, mint a szeretet, és folyamatosan úgy viszonyul az emberekhez, és azért küldte el Jézus Krisztust, az ő fiát, hogy életet adjon nekünk, hogy helyreállítsa azt a kapcsolatot, ami az Édenkertben megvolt Ádámmal és Évával, amikor azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy az Úristen járt kelt az Édenkertben hűvös alkonyatkor, és beszélgetett az emberrel, és megkérdezhette az ember azt, hogy mi az oka ennek a dolognak, vagy hogy miért van ez úgy. És Isten személyesen kommunikált velünk, és ezt a személyes kapcsolatot állította helyre Jézus Krisztus, amikor itt volt a Földön, és meghalt a bűneinkért, és feltámadt, és elvégezte az ő küldetését és az ő feladatát. És ez egy nagyon nagyfokú szeretet, amit Isten felénk tanúsít. Semmelyik más vallásban nincs ilyen szeretet az Isten és az ember között. A feleségem és családja buddhizmusból tért meg, és ő náluk például nagyon nagy megfelelés kényszer, és nagyon nagy félelem van az Isten felé, de nem olyan félelem, ami a keresztényekben van, hanem tényleg rettegés van, hogy nehogy megbüntesse őket az Isten, mert az Istennek csak olyan lényei a buddhista hívők, akik csak azért vannak, hogy Isten beléjük rukasson, hogy a haragját kitöltse rajtuk a Buddha. És a keresztény Isten, az élő Isten, Jézus Krisztus teljesen más hozzáállással jött a Földre. Azzal, hogy megmutassa azt, hogy mennyire szeret minket az Isten. És a Szent Háromság is ezt ábrázolja ki, hogy az Isten milyen szeretet kapcsolatban van a fiúval, a Szentlélekkel, és hogy mit akar közöttünk is kimunkálni. És lehetnek rossz hozzáállásaink az Istenhez. Lehet, amikor azt gondoljuk, hogy az Isten az oka annak, hogy nem jöttek össze a dolgaink. Lehet, hogy haragszunk az Istenre azért, mert a másik ember szerencsésebb, a másik embernek jobban megy, a másik ember külsőre egy jobb életet élhet. De nem biztos, hogy ez az Istennek a hibája. Lehet, hogy rejtegetve olyan terhei vannak annak az embernek is, amiket nem is szeretnénk a magunk vállára tenni. Meg az sem biztos, hogy Isten minden ember életében pontosan ugyanúgy működik. És ne haragudjunk azért az Istenre, hogyha másak az élet helyzetei. Az, hogy mit gondolok én az Istenről, az nagyon meghatározza az egész életemet. Az, hogy milyen szeretett kapcsolatban vagyok az Istennel, az nem csak a hitemet határozza meg, hanem meghatározza a családommal való kapcsolatomat, az iskolatársaimmal, a munkatársaimmal, a szomszédaimmal, minden emberi kapcsolatra kihat az, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom. Hogyha az Istennel jóba vagyok, és hogyha az Istennel rendszeres kapcsolatot tartok, akkor ez minden élethelyzetemre kihatással lesz, és mindig látszik majd az, hogy Isten folyamatosan tisztítja az én szívemet, és folyamatosan megújítja az ő kegyelmét az én életemben. Önmagamban nem lennék képes arra, hogy mindig kedves legyek, hogy mindig jól viszonyulok, és lehet, hogy sokszor elbukunk, de Istentől vannak mindig új lehetőségek arra, hogy újrakezdjük, hogy újra tudjunk tiszta lappal elindulni. Aztán a másik kérdés, hogy mennyire is tudjuk megismerni az Istent. Azt gondolom, hogy ez egy olyan hosszú folyamat, aminek én még csak nagyon az elején vagyok, 6 év alatt, amióta megtértem, sokat kerestem már Istent, és sokat foglalkoztam vele, de mégis még nagyon távol vagyok attól, hogy mindent megértsük. És azt mondja Pál apostol, hogy még tükör által homályosan látunk ebben a világban. De egyre több mindent és több mindent megismerhetünk belőle. És erre bátorítás az egyik kedvenc igeversem a Jeremiás próféta könyvének a 33. részéből, ami így hangzik, hogy kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Azt mondja itt Jeremiás próféta könyvében Isten, hogyha kiáltunk hozzá, hogyha igazán keressük őt, ha tiszta szívből odaszálljuk magunkat arra, hogy keressük az Istent, és kutatjuk az ő gondolatait, foglalkozunk vele, akkor nagy és hatalmas dolgokat tudhatunk meg róla, olyanokat, amelyekről nem tudhatnánk, akkor, hogyha nem keresnénk ilyen őszinte szívvel. Titkokat jelent ki nekünk az Isten, akkor, hogyha őszintén keressük őt. És hogyha el tudunk mélyedni az Istenben, ha egyre többet és többet találkozunk vele, akkor nagyon sok tekintetben helyre fog állni az Isten képünk, az, hogy mit gondolunk az Istenről. Amikor elindul az Istennel való kapcsolatunk, akkor nyilvánvalóan nagyon sok olyan sztereotípia rányomja a bélyegét az Istennel való kapcsolatunkra, ami jön mondjuk a családunkból, jön az apaképünkből, jön abból, hogy milyen családban nőttünk fel, milyen férfi mintákat láttunk a környezetünkben, vagy milyen volt az életünk addig. Ez nagyon meghatározza azt, hogy mit gondolunk először Istenről. És ezt akarja Isten kijavítani és kitisztítani, mert nyilvánvalóan, amikor az ember először hall Istenről, akkor nem tudja még felfogni, és később is nagyon nehéz felfogni azt, hogy milyen mélységei vannak Isten szeretetének, és milyen nagy dolog is az, amit ő tett értünk. És Pál apostol is arra kéri az efézusi gyülekezetet, hogy imádkozzanak azért, hogy adassék neki az ige, amikor szóra nyitja a száját. Hogy nem természetes az, hogy mindig tudunk az Istenről beszélni, hogy mindig tudunk belőle új friss üzenetet kihozni, hanem hogyha igazán keressük őt, és időt töltünk vele, és kutatjuk az ő igéjét, akkor tudunk igazán frisset és bátorítót mondani egymásnak, akkor tudunk az Istenhez közelíteni más embereket, akkor tudunk közelebb vinni hozzá más embereket. Nagyon jó példa számomra Józsué az Ószövetségből, aki Mózesnek volt először a segédje, aztán később az utódja lett, akiről azt olvashatjuk a Mózes második könyvének a 33. részében, amikor Mózes imádkozik és bocsánatot kér a népnek a bűnért, amikor az arany borjút csinálták. Ott volt Mózes a kijelentés sátrában, és imádkozott, és Józsué ott térdepelt a sátor mellett, és kérte ő is az Istent. És mikor már Mózes is elment, és az egész nép elment, akkor ő még mindig ott maradt, és kereste az Istent, és hűségesen kitartott mellette. És én hiszem, hogy ezt a szívét látta meg Isten, és ezért is emelte föl később, ezért is használta nagyon sok mindenre. Ott volt Józsué a között a 12 kém között, akiket beküldött Isten vezetésére Mózes az ígéret földjére, és abban a kettőben is benne volt, akik bátran tudtak bizonyságot tenni arról, hogy ha az Isten velünk van, akkor meg tudjuk szerezni ezt a földet. Mert hogyha az Isten velünk van, akkor nem lehet semmi ellenünk. Hogyha az Isten velünk van, akkor nincs olyan akadály, ami meggátolna bennünket abban, hogy az Isten terve beteljesüljön az életünkben. És ha ragaszkodunk az Istenhez, és elhisszük azt, amit ő ígér az életünkre, akkor nem kell semmitől sem félnünk, nem kell semmitől rettegnünk, hanem nyugodtan beleengedhetjük magunkat Isten karjaiba, és Isten védelmébe. És bármilyen teher is van most előtted, bármilyen küzdelmes időszak elé nézel, bármi nyomasztó, sötét felhők közelednek hozzád, bátran bíz az Istenben, mert az Isten hűséges hozzád. És ha te is hűségesen keresed őt, hogyha beléveted a bizalmadat, akkor nincs olyan élethelyzet, ami ne tudna az Isten átvinni téged. És nincs olyan nagy küzdelem, amiben az Isten ne tudna győzni. Ha Isten benne van a szívedben, hogyha Istent elfogadtad megváltódnak, akkor ő minden helyzeten tud úrrá lenni, és mindig tud neked segítő jobbot nyújtani. Persze ehhez egy nagyfokú hit kell. Én egyszer azt úgy fogalmaztam meg magamnak, mikor már Isten több mint egy éve arra tanított, hogy a hit milyen fontos, és lépte nyomon a hitről, olvastam az Bibliában. Állandóan, hogyha találkoztam valakivel, akkor a hitről kezdtünk el beszélgetni, vagy kaptam egy igéskártyát, és a hitről volt benne szó, és volt egy ilyen időszak, amikor nagyon szólongatott Isten ezzel kapcsolatban, és akkor úgy fogalmaztam meg magamnak ezt, hogy érett gyermeki hitre van szükségem. Gyermeki hitre, ami abból indul ki, hogy a gyermek nem gondolkozik azon, hogy kap-e majd enni a szüleitől, vagy hogy meleg lesz-e otthon, vagy hogy biztonságban lesz-e, hanem egy kisgyermek teljesen nyugodt és nem aggódik, hanem bátran rábízza magát az Istenre. És kell hozzá egy érettség is, ami szembe tud szállni azzal, amikor rád mondják azt, hogy naív vagy, és fel kellene nőnöd, csak azért, mert hiszel őszintén az Istennek. És érettség kell ahhoz is, hogy minél nagyobb dolgokat is rámerj bízni az Istenre. És egy ilyen érett gyermeki hitre van szerintem szükségünk ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolatunk tudjon növekedni, és tudjunk előre menni, és tudjunk harcokban felvenni a fegyvert, és Isten meg győzni az Isten segítségével. Amikor arról gondolkozok, hogy fel kell épülnünk lelki házzá, hogy itt is írta a Biblia, hogy fel kell épülnünk, akkor ebben egy aktív cselekvés benne van. Nem olyan módon beszél itt rólunk Isten, hogy ott vagy te, mint tégla, és hagyd, hogy felépítenek, hanem nekünk is bele kell tenni magunkat, fel kell épülnünk. És amikor megtértem, friss megtérő voltam, elkezdtem járni egy házi csoportba a fejvári gyülekezetünkben, és az egyik alkalommal volt egy beszélgetés, ahol kiderült, hogy a házi csoportom tagjainak a nagyon nagy részének gondja volt a napi rendszeres biblia olvasással. És én, mint friss hívő, azon nagyon meglepődtem és megrökönyödtem, hogy lehet az, hogy ezek a nálam idősebb szolgáló tagjai a gyülekezetnek, az ifjúságnak ebben nem erősek, amiben szerintem olyan könnyű megállni, hogy egy olyan ember, aki fél éve tért meg, aznak teljesen természetes az, hogy minden nap előveszi a Bibliát, hogy órákat tud imádkozni, és hogy nincs semmi jobb dolga annál, hogy Istennel legyen, mert egyszerűen annyira ég a szíve. És kicsit megítéltem talán azokat az embereket, akik akkor bevallották azt, hogy nekik ez küzdelem, és imádkoztak akkor egymásért. Én nem tudtam magamba hova tenni ezt a dolgot, hogy lehet ez. Aztán eltelt 2-3 év, és ott találtam magamat én is, hogy küzdelem az, hogy naponta elvegyem a Bibliát, hogy nehézségeim vannak azzal, hogy szeretnék Istennel kapcsolatba kerülni, de olyan nehéz, olyan fáradtságos, olyan, lehet, hogy értitek, hogy miről beszélek, hogy nem mindig gördülékeny. És sokat gondolkoztam, először kerestem magamban a hibát, hogy miben változtam én, hogy talán valami bűn van a szívemben, vagy valahogy nem olyan őszinte már a ragaszkodásom Istenhez, és akárhogy kerestem magamban, nem igazán, persze sok mindent megbántam, de úgy éreztem, hogy nincs már tovább, mit kerestem magamban, és nem oldott meg ez a helyzet. Aztán akkor elkezdtem Istenben keresni a hibát, hogy lehet, hogy akkor Isten változott meg, hogy lehet, hogy Isten tett valamit, ami most meggátolja. És akkor utána azt olvastam a Bibliában, hogy Istenben nincs meg a változás, a változásnak az árnyéka sincs meg, tehát Isten nem változott. Akkor újra magamban kerestem a hibát, hogy mi lehet a baj, hogy miért nem megy a bibliaolvasás. Aztán nem találtam, azt megint Istenben próbáltam keresni, és eltelt egy idő, és rájöttem arra, hogy talán valami más dolog van. És azt értettem meg, hogy egy kisgyerek, amikor megtanul biciklizni, akkor először van két pótkerék a biciklije mellett, amik segítenek ki abban, hogy ne essen hasra, hogy ne dőljön el, és először úgy tanul meg biciklizni. Aztán egy idő után leszereli az apukája a két pótkereket, és meg kell tanulnia két keréken biciklizni. És ebben bizony sok elesés van az első hetekben, hónapokban. És lehet, hogy nagyon nagy fájdalmakat él át, mire megtanul biciklizni. De aztán megtanul biciklizni, és felnő egy olyan szintre, amire a két pótkerékkel soha nem tudott volna. És ezt értettem meg akkor, hogy lehet, hogy nem bennem van a hiba, és lehet, hogy nem Istenben van a hiba, hanem egyszerűen Isten szeretne minket felnevezteni egy nagyobb szintre, egy nagyobb érettségi fokra, amikor meg kell tanulnunk önállóan is kapcsolatban lenni az Istennel, akkor is, hogyha fáradtak vagyunk, akkor is, ha nincs sok időnk, akkor is, hogyha ha nagyon sok minden közben, akkor is, ha nincs kedvem. És nem csak azért kell Istennel kapcsolatban lennünk, mert az jól esik, mert az érzelmeink felbúzdulnak akkor, hogyha az Istennel kapcsolatba kerülünk. Persze azóta nagyon sokszor van, hogy nagyon élvezem az Istennel való időtöltést. De el kellett jutni odáig, hogy nem mindig csak az érzelmek miatt, hanem tudatos döntések miatt is kapcsolatba kerüljek az Istennel. Hogy eldöntsem azt, hogy szeretnék az Istennel naponként kapcsolatban lenni. És ez nem megy minden nap. Nem mindig vagyok ebben olyan erős. De szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk döntéseket hozni ezeken a területeken, hogy nem csak az érzelmeim akarom, hogy befolyásoljanak a hitemben, hanem visszagondolok arra, hogy az Isten milyen sok mindenből kimentett engem, hogy milyen nagy dolgot tett az én életemmel, és ezért akkor is szeretnék hozzá közeledni, hogyha nincs kedvem. Ez szerintem emberi kapcsolatokban is így van, hogy attól, hogy mondjuk összevesztünk a házastársunkkal, az nem azt jelenti, hogy vége van a világnak, hanem kell azután is tenni érte. És lehet, hogy akkor abban a pillanatban nem azért teszed, mert annyira szereted, hanem azért, mert tudod azt, hogy a szeretet az nem csak az érzelmek, hanem egy sokkal hosszabb távú döntés. És aztán jönnek vissza majd az érzelmek. És szerintem nagyon fontos, hogy el tudjunk jutni eddig, hogy felépüljünk lelki házzá, hogy döntéseink után is tudatosan is tudjunk lépéseket tenni az Isten felé, és nem csak akkor, amikor ez könnyű, és ez érzelmekkel telített. Én szeretnék még beszélni a felolvasott igerész végéről. Azt írja itt Péter, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretném, hogyha most mindannyian visszagondolnánk egy picit arra, hogy honnan is mentett ki minket az Isten. Hogy mi volt akkor, amikor még nem az ő népe voltunk, amikor még nem volt számunkra irgalom. És milyen nagy dolog az, hogy most azt mondja az Isten, hogy választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet. És Isten arra választott ki bennünket, hogy bemutassa rajtunk az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő nagyságát, az ő hatalmasságát ebben a világban. És szeretne bennünket arra használni, hogy megmutassa az ő dicsőségét azon a földön. És szeretné, hogyha általunk menne tovább az örömhír. Szeretné, hogyha megláthatnák bennünk az emberek azt, hogy milyen nagy is az Isten, és hogy milyen működőképes, és milyen valóságos ma is a mi Istenünk. És ez fontos az, hogy néha visszanézzünk, néha meglássuk azt, hogy honnan vett ki minket az Isten, és hol tartunk most. És meglássuk azt, hogy az elmúlt úton milyen sok mindent köszönhetünk az Istennek. És milyen nagy az mi Istenünk, hogy tényleg mennyi mindenből megszabadított, megváltott minket, meggyógyította a lelkünket, vagy testünket is. És jó visszanézni arra, hogy az Isten milyen nagy. És ezek a hálaadások, és ezek a felismerések, hogy Isten milyen nagyságos, és milyen hatalmas, ezek sokat segíthetnénk akkor is, amikor nehézségben vagyunk. Amikor ellankadnánk, amikor elcsüggednénk, akkor megláthatjuk azt, hogy az Isten igazán nagy, és a mi életünkben is már milyen nagy dolgokat tett. És láthatjuk más emberek életében is azt, hogy mennyire sok mindenből megváltoztatott bennünket. A feleségem, ahova járt gyülekezetben, egyszer bejött egy nagyon furcsa külsejű fiatal srác. Körülbelül idáig érő hosszú zsíros haja volt, fülhallgató volt a fülében, egy rocker együttesnek a pulcsia volt rajta, és nagyon-nagyon zavart tekintete volt. És bejött, beült az istentiszteletre, nyilvánvalóan egy jó gyülekezetből az emberek először így tartottak tőle, és nem sokan mentek oda hozzá, de ő tett arról, hogy mindenki észrevegye, mert az ige hirdetés közepén fölállt, és elmondta, hogy ő hangokat hall, és őt mennyire megkötözte az ördög, és segítsen neki megszabadulni. És nagyon megrendítő volt az, hogy az interneten rákeresett arra, hogy milyen gyülekezetek foglalkoznak démonűzéssel, és megtalálta a katolikusokat, meg a baptistákat. A katolikusoknál azt mondták, hogy mondjon el néhány mi atyánkot, és ez nem sikerült. Azóta most megpróbálta a baptistákat, és nagyon, nagyon éhes volt arra, hogy Isten megszabadítsa és megsegítse őt. És kíváncsiak voltunk, hogy mikor lesz változás az életében, mikor lesz az, hogy tényleg Istent meglátjuk munkálkodni az életében. A lelkipásztorunk az egyik előjáró elkezdett foglalkozni vele rendszeresen, és nagyon sokat beszéltek, nagyon sok mindent letisztáztak, és igazán mélyen szolgáltak felé. És egyszer láttuk egy istentisztelten egy fehér pulcsiban, rövid hajjal, és teljesen más tekintettel. És láttuk azt rajta, hogy az Isten hatalmas dolgot tett az ő életével. Megláttuk azt benne, hogy már nem ugyanaz az ember, és ő nem kis dolgokból jött ki, nem kis elutasítottságokból is, és függőségekből szabadította meg az Isten. És olyan jó volt látni azt, hogy ezt az embert tényleg újjászülte az Isten. És lehet, hogy a kevésbé látványosaknál nem tűnik fel ennyire a gyülekezetnek, de az egész gyülekezet tátott szájjal nézte, amikor bejött, és teljesen nem csak a külseje, hanem tényleg a tekintetén nagyon látszott meg az utána lévő megnyilvánulásain az, hogy Isten nagyon sok mindent elvégzett az életében. És az a jó, hogy a mi Istenünk ilyen hatalmas, és a mi Istenünknek tényleg nincsenek lehetetlenek. És a mi Istenünk szent néppé és választott papsággá tesz bennünket, és arra hívott el minket, hogy legyünk az ő népe. Akik egykor nem az ő népe voltunk, és egykor nem volt számunkra irgalom, és most irgalomra találtunk, és az ő népe lettünk, mert ő utánunk nyúlt. És abban szeretnélek bátorítani benneteket, hogy épüljetek fel lelki háznál. Keressétek azt, hogy hol tudtok az Istenhez közeledni, hol tudtok előrébb lépni a hitetekben, és bátran kutassátok az igét, hogy mit mond az Isten, hogy mi az Istennek az akarat az életetekre nézve. Keressétek a válaszokat, tegyetek fel a kérdéseket, kiálltsatok az Istenhez, és azt mondja, hogy meghallgat és válaszol. És a mi imádságaink nem a plafonig jutnak el, hanem eljutnak egészen a mennybe. És Isten komolyan veszi azt, amit kérünk tőle. És bármit, ha kértek, ha hittel kéritek, akkor Isten meghallgatja. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatnak az ajtók. És én hiszem, hogy ez így van, tapasztalom, hogy ez így van, és azt szeretném, hogyha mindannyian tudnánk ezt tapasztalni, hogy az Isten valóságosan tud működni az életünkben. Amen.